Kedves hallgatóink, külpolitikai félóránkat hallják, a mikrofonnál Posgai Nóra. Európa muszlim népessége folyamatosan növekszik. Egyrészt a migrációs bevándorlás üteme miatt, másrészt a muszlim népességnek az európai őshonos lakosságnál magasabb népesedési rátája miatt. A Migrációkutató Intézet előrejelzése szerint 2050-re Európa muszlim lakossága 19,5 millió főről 75,6 millió főre, tehát közel négyszeresére fog nőni. Ezzel együtt már ma érezhetően erősödik az iszlám gazdasági és kulturális befolyása is Nyugat-Európában. Szaporodó bankok és befektetési alapok, rohamosan növekvő részesedés az élelmiszer és vendéglátóiparban, de még a divat szakmában is. És mindez trendi formába csomagolva, látszólagos összhangban a városi ökodivat törekvéseivel. Vendégem Spejdő Bianca, a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány migrációs és közel-kelet szakértője. Milyen területeken hódít teret az iszlám Európában?
Minden olyan területen teret hódít, ahol a keresztény identitásnak és a kultúrának az önmegkérdőjelezése tapasztalható egyrészről. Másrészről a gazdasági életben, mindazon területeken, ahol a szekuláris államok valamilyen módon haszonszerzésre, vagy nyereségre, vagy profitra számíthatnak azzal, hogyha az iszlámnak teret engednek. Ugye az első gondolat mentén, tehát az, ahol mondjuk meggyengül a keresztény identitás, itt lehet említeni mondjuk a fiataloknak a vallás iránti elköteleződését, a vallásos értékrendnek a kinyilvánított hangoztatását, ami azt veszük észre, hogy Nyugat-Európában egyre inkább nem csak hogy háttérbe szorul, hanem hogyha kereszténységet emlegetjük, akkor mint hogyha egyfajta szégyen lenne az, hogyha valaki a keresztény alapelveket hangoztatná, vagy ezekhez ragaszkodna, ugyanis egy nagyon furcsa fordulattal az említett nyugat-európai államok, amelyeknek nagyon komoly gyarmatosító múltja van, tulajdonképpen a elmúlt évszázadok politikai agresszióját a kereszténység melléktermékének tartják. Tehát egy olyan kultúra alakult ki, amely közvetlenül vagy közvetetten, de a kereszténységet hibáztatja mindazokért a bűnökért, amelyeket az európai emberek világ más területein elkövettek. És ebből nagyon könnyű hasznot húzni. Tehát ma valakinek azt mondani, hogy én keresztény vagyok a szónak a szoros értelmében, tehát bizonyos dolgokat azért nem teszek, vagy nem csinálok pénteken, nem eszem húst, mondjuk, tehát a vallásosságnak egy külső megnyilvánása, az döbbenetet kelt. Viszont azt látjuk, hogy az iszlám életforma, minden külső megnyilvánulása pedig hát nagyon büszkén teret hódít, és tulajdonképpen a vallási elkötelezettség szimbólumává vagy fő ütőerejévé válik Európában. Tehát nekem ezt egy luxemburgi, egyébként a migránsok befogadása mellett 100%-ig elkötelezett katolikus nő mondta, hogy hát úgy látszik, hogy a kereszténység meggyengült, hogyha jön az iszlám, akkor végül is ők is egy monoteista vallás, legfeljebb ők lesznek majd Európában az uralkodók, de hát ők is az egyistent imádják.
Igen, nagyon sokan azt hiszik, keresztények is, hogy az iszlám az egy kereszténység csak arab változatban, vagy közel-keleti változatban, de teljesen más.
Igen, és itt jön be a többi aspektusa, ugye miért éri meg mondjuk az állami vezetőknek gazdasági tervezésbe belekalkulálni ezt a fajta identitásvesztést, mint mondjuk járulékos veszteséget. Ugye ez miért éri meg ezeknek a kormányzatoknak? Ez sokszor felmerülő kérdés. A politikai értelemben nyilvánvalóan két oldalú a dolog. Szavazatszerzés valóban a választók esetében a mérleget képviselik a muszlim közösségek. Tehát, hogyha mondjuk két párt verseng egymással, akkor azon múlik, hogy melyik nyer, hogy ki tudja megnyerni a muszlimokat egyrésztről. Másrésztről olyan nagy lélekszámban élnek bevándorlók, hogy egyfajta külpolitikai, alapvetően kölcsönös, de ebben Európa egyre inkább aláveti magát, szóval egyfajta külpolitikai függőség alakul ki a kibocsátó országok és a befogadó országok között, nevezetesen a diaszpóra közösségeket bármikor képesek mozgósítani a kibocsátó országok. Tehát ezeket a közösségeket egyrészt az algériai, marokkói, kurd-török érdekek érdekében mozgósítják mondjuk Európában egyrésztről, másrésztről pedig igyekeznek nyomást gyakorolni arra, hogy mondjuk a kibocsátó országok viszonylatában megengedőbbek legyenek.
Körülbelül mennyire tehető most Európában a muzulmánok száma? Nem őshonos, tehát most itt nem Bosznia-Hercegovinára gondolok például, hanem Nyugat-Európában mennyire tehető a muszlimok száma most?
2017-ben van a Pew nagy nemzetközi közvéleménykutató cégnek egy felmérése. Itt azt vizsgálták, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ugye egyrészt most körülbelül mennyi lehet, ugyanis nem tudjuk, mert erről a Nyugat-Európában nem vezetnek statisztikát. Mi lesz 2050-re abban az esetben, hogyha zéró bevándorlás van, tehát mindent leállítanak, családegyesítést, migrációt, tehát csak minimális munkavállalással mondjuk, de szinte zéró migráció, közepes migráció, az azt jelenti, hogy családegyesítéseket megengednek, és a harmadik pedig az, hogyha ösztönzik a migrációt. A 2017-es állapot, ami szerintem már most ugrott ahhoz képest, de menjünk vissza oda, ahova adat van, az körülbelül 5,5% volt európai átlagban. És itt ráadásul Európán kívül születettekre vonatkozott ez a felmérés, tehát nem a sokadik generációsokra. Tehát ehhez azért még hozzá lehet tenni pár százalékot. Hogyha csak a természetes szaporulat érvényesül, akkor ez 2050-re 7,5%. Erről szó sincs, hogy csak a természetes szaporulat érvényesülne ugyanakkor, mert a családegyesítés az egy törvényben meghatározott jog, és évente 800 ezer fővel bővül Európa lakossága csak a családegyesítéseknek köszönhetően. Ezt a jogot eddig senki nem kérdőjelezte meg. Akkor, hogyha természetes szaporulat és családegyesítés, az 11%, és hogyha ösztönzött migrációról beszélünk, akkor 17%. Az már nagyon sok. És ez több országban, mondjuk ugye Franciaországban ez nagyon erőteljesen kérdés, és ilyen értelemben Európa állatorvosi lova lett Franciaország, mert azért a legnagyobb a bevándorlók aránya, első és sokadik generációsoké az Franciaország. Tehát ahol megütik a 10%-os küszöböt, az egyszer s mindegy inger küszöb is a társadalom számára, tehát onnantól kezdve társadalom formáló erőként vannak jelen, és a szavuk nem 10%-nyi, hanem annak a sokszorosa. Ezt látjuk egyébként más kisebbségek esetében is a világ bármely országában, ha az adott kisebbség aránya a 10%-ot meghaladja, onnantól kezdve megsokszorozza az erejét.
Gazdasági területen hogyan valósul meg ez a térhódítás? És miért érdekes ez, ahogy te is mondtad, hogy érdeke a nyugati államoknak?
A gazdasági szempontból három nagy terület van, ahol nagyon nagy a muszlim, iszlám hátterű bevándorlók befolyása az európai gazdasági folyamatokra. Ez azt tudni kell, hogy ahogy említettem, az iszlámban a vallásnak a külső megnyilvánulásai pont olyan fontosak, mint a belső megnyilvánulásai. Ezek azok, amelyeket a kereszténység elhanyagol. Ugye az iszlámban az élet minden területére most már lassan kiterjesztették azt, hogy mi az, ami vallásjogilag megengedett, azaz úgynevezett halál, és mi az, ami tiltott, ami harám.
Sokaknak a fejében az van, hogy a halál az csak az állatok levágására vonatkozik, vagy esetleg az élelmiszerek előállítására, de nem így van.
Igen, eredetileg a halálvágás, ezt így is mondják, az állatoknak a levágására vonatkozott, egy bizonyos módon kellett ugye minden vértől megtisztítani a levágott állatnak a húsát, tehát ez volt az alapvető kiindulási pont. Na most ehhez képest, minthogyha ez az egész gondolatrendszer valahol Nyugat-Európában, a nyugati világban kezdene kiteljesedni, nevezetesen elkezdték ezt tovább gondolni. Ugye egyrészt az, hogy a vallásjogilag megengedett, szoros értelemben vett kritériumot kiterjesztették arra, hogy tiszta és tisztátalan. Például a hús üzemekben alkoholos tisztítószereket használnak-e? Ha igen, akkor az már nem minősíthető halál húsnak. Magyarán az egész folyamat minden részletére kiterjedő, tulajdonképpen mikrobiológiai megfigyelésekkel és eljárásokkal igyekeznek mindent elkülöníteni. Megengedett, nem megengedett. Na most a szabványok erre igazából nem léteznek. Európai szinten semmiképp, országos szinten sem igazán, tehát egy-egy mecset vallásjogi szakértői kiállítanak egy kritériumlistát, minek alapján minősíthető valami megengedetnek vagy tisztának, és akkor szerződést kötnek állattenyésztőkkel, húsfeldolgozó cégekkel, értékesítőkkel. Ez már önmagában jelzi azt, hogy ilyen kis mikrogazdasági körök alakulnak ki, amelyek teljesen magukba zárnak, és önmagukat fenntartják. Tehát elkülönülnek a nagyobb gazdasági egységtől egy országban, és az ilyen halál körön belül szerzett profit megint visszaáramlik ugyanezekbe az intézményekbe, vagy adott esetben elsősorban úgy egyébként mondjuk pont a mecsetbe és a kulturális egyesületbe, ami a szellemi központja ennek a folyamatnak. Tehát ez az élelmiszeriparban most már nem csak a húsra terjed ki, hanem gyakorlatilag minden élelmiszerre kiterjed, pontosan a különféle mikrobiológiai szabványozás miatt. És ami a nagyon érdekes fordulata a történetben az az, hogy míg a vallásjogilag megengedett, az nem mond semmit egy európai ember számára, mert mit érdekli őt az iszlám vallások. Viszont az, hogy tiszta, az egy varázsszó. Innen jön az, hogy az a mozgalom Európában, hogy az iszlám olyan feltételeket igyekszik kialakítani az ember számára, mind a táplálkozásban, mind a ruházkodásban, mind az életmód, minden területén, amely ökológiailag fenntartható és egészséges. Na most ez már az európai ember számára ilyen villanó üzenet. Tehát azt a marketinget kapcsolják ehhez, hogy ami halálnak minősített, az ellenőrzött, az tiszta forrásból származik, ott sokszorosa az ellenőrzési folyamatnak a részletessége egy hétköznapi bármilyen termékhez képest. Tehát magyarán az iszlám az, ami, és itt most nem csak ugye a zöld színt társítjuk az iszlámhoz, ugye sok helyen kulturálisan zászlókban a zöld szín az jelen van, de hogy az iszlám pontosan az ökológiai értelemben vett zöld vallás, ami ugye egészséges, és egy olyan alternatívát kínál, ami a hétköznapi bevett európai gazdaság kultúra nem.
Hogyan terjeszkedik az iszlám a nyugat-európai gazdaságban és kultúrában? Folytatjuk a beszélgetést a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány migrációs és közel-kelet szakértőjével, Spejdül Biankával.
Néhány adatot kigyűjtöttem.
Csak franciaországi adatokról van szó.
2019-ben a halál élelmiszer termékeknek csak a közepes és nagy szupermarketekben, tehát ebben nincsenek benne a kiskereskedők meg a hentesek, csak a szupermarketekben a kereskedelme 330 millió euró forgalmat hozott, 5,6%-os növekedés van évente csak a szupermarketekben. 2011-ben, tehát 10 évvel ezelőtt a Franciaországban levágott összes állat 26%-a, tehát negyede halálvágással volt levágva, és 2011-ben, szintén 10 évvel ezelőtt az élelmiszer halál termékek 5,5 milliárd eurós évi forgalmat hoztak, 10%-os az éves növekedés. Tehát ekkora kereslet van tulajdonképpen akkor, nem csak a muszlim hívőknek szól ez, hanem mindenki mást is próbálnak ők bevonni ebbe a kereskedésbe.
Igen, a marketing az mindenképpen ezt célozza. Itt még egy dolgot szeretnék ehhez hozzátenni, például az étteremláncoknál is. És az is nagyon érdekes, hogy az újonnan nyílt, akár gyors éttermek, azok úgy kínálják, olyan menüt állítanak össze, és olyan interiőrt alakítanak ki, amely teljesen a nyugat-európai standardoknak megfelelő. Tehát nem szír, libanoni, török, marokkói, algériai ételeket kínálnak, mert azt mondják, hogy azt a muszlimok megfőzik otthon, és abból úgy se csinál jobbat senki más, mint ugye az anyuka, tehát hogy az maradjon ott. Viszont ők azt akarják, hogy a muszlim fiatalok ezekbe az éttermekbe járjanak, és hogyha elviszik a barátaikat is, akkor egy holland, francia, belga, német ember, aki beül egy ilyen étterembe, a menün ugyanazt látja, mint amit egy másik étteremben, de minden, amit ott feltállalnak neki, az ugye halál termék, és ugye ennek a körnek, ennek a gazdaságnak az erősítését szolgálja. Tehát ez egy nagyon-nagyon érzékeny téma, hiszen egyébként amikor számos botrány volt, mert ugye itt az előbb említettem azt, hogy ugye ez a marketing, hogy tiszta, és megengedett, és ellenőrzött, nagyon sok botrány volt ezeken a vágóhidakon, tehát közegészségügyi botrányok és bezárások, pont amiatt, mert hogy ennek az ellentéte volt az igaz, meg a valóság. És amikor ugye bezárnak egy ilyen vágóhidat, akkor megjelennek a nagy lobbisták és tiltakozások, amelyek ezt mondjuk egy iszlamofób megnyilvánulásnak állítják be. Tehát ez egy nagyon-nagyon erős ördögi kör tulajdonképpen, és látszik az, hogy tulajdonképpen mennyire képes megújulni a marketingét tekintve, és adaptálódni, alkalmazkodni a környezethez, és a környezeten belül egy sajátos önmagát fenntartó, önmagát gazdagító gazdasági struktúrát alkotni. Természetesen adóznak, tehát az államnak ebből van bevétele. Az ehhez kapcsolódó munka, amit elvégeznek, és van bevételük, a bevándorló lakosság egy bizonyos százalékának ad annyi jövedelmet, hogy fogyasztóképes keresletet biztosítson az állam számára. Tehát valamennyit az állam is kap ebből, de egyre aránytalanabb lesz az, amit maguknak megtarthatnak, tehát egyre több lesz az arányosan, amit maguknak megtarthatnak a saját maguk bővítésére és terjeszkedésére, mint ami az államnak jut ebből. De egyelőre mégis úgy látszik, hogy megéri.
Nagyon sokat beszéltünk az élelmiszerről, de nem csak az élelmiszerekre terjed ki az iszlám térhódítása. Különlegesen is sokat foglalkoztál a bankrendszerrel. Az iszlámnak van egy sajátos, különleges bankrendszere, ami teljesen más, mint a nyugat-európai mechanizmus. Hogyan működik ez, és miért érdekes ez, ahogy te is mondtad, hogy érdeke a nyugati államoknak?
A bankokkal kapcsolatban beszéltünk iszlám bankokról, ez mindenki úgy beszél, hogy jó, hát ők nem szeretnek kamatot, és itt megint bejön az a varázs, hogy etikus. Etikus pénzügyek. Tehát az iszlám zöld vallás, tiszta forrásból táplálkoznak, és még a pénzügyeik is etikusak. Mit jelent ez az etikus pénzügy? Valóban nincs kamat, viszont tulajdonképpen a bank az általa finanszírozott, tehát amire adja a kölcsönt, annak a profitjából részesül arányosan. Tehát a bank visszakapja, és többet kap vissza, mint amennyit adott, tehát nevezhetjük bárminek.
Sőt, többet kap így vissza, többet fizet a kölcsönt felvevő így ezáltal, mint hogyha kamatot fizetne.
Igen, pontosan. Nyilván az egyes konstrukcióktól függ, de megvan ennek is a realitása. Egyrésztről, másrésztről itt megvizsgálják azt, hogy miből származik a pénz, és mire akarja fordítani az illető a pénzt. Ugye csak vallásjogi szempontból tisztának minősített ügyletből származhat a pénz, és csak olyan dologba fektetheti be, ami szintén az iszlám vallásjog által szabályozott. Most akkor felmerül a kérdés, hogy ez miért éri meg egy szekuláris államnak, hogy ezeket a bankokat beengedi. Két válasz szokott erre születni. Az egyik az, hogy mert most már elég sokan vannak a muszlimok ahhoz, hogy ők bojkottálni fogják a őshonos bankrendszert, ez az egyik része. A másik pedig, hogy ebben nagyon nagy lökést adott, és ez az egész történet tulajdonképpen minden, ami halállal kapcsolatos, a 2000-es év fordulója és elsősorban a 2008-as pénzügyi válság után nagyon nagy lendületet kapott, ugyanis pontosan azért, mivel iszlám vallásjogi szempontból megvizsgálják azt, hogy mibe lehet befektetni, honnan származik a pénz, stb., sokkal kevésbé érintett, tehát sokkal kisebb a kockázatvállalási tényező vagy faktor az iszlám bankoknál, tehát ők megúszták a válságot. és ez hihetetlenül vonzóvá tette az iszlám bankokat, az egyébként nem muszlimok számára is. Egyébként a bankok mellett még a befektetési kötvények azok, amelyek nagyon fontosak. 500 millió fontnyi befektetési kötvényt bocsátottak ki eddig az Egyesült Királyságban. Itt is az az alapelv, hogy kedvezőbb feltételekkel adják azok az országok, tehát szállnak be bármilyen építési infrastruktúra bővítés finanszírozásába, mint a nem muszlim hátterűek. Viszont itt is megvan ez a szabályozás, hogy ők határozzák meg azt, hogy mi az, amit ők finanszírozni hajlandóak, és természetesen abban milyen részük marad a későbbiekben, de hát erről kevesebbet szoktak beszélni. Az iszlám kötvények, ez úgy, hogy szukuk, tehát a szukuk kötvények. Németországban, Franciaországban, Nagy-Britanniában ezek már a piacon vannak, és sokszor szokták azt hangoztatni, hogy ezek olyan forrás, pénzügyi forrásokat biztosítanak, amelyek nagyon fontosak ezeknek az országban az infrastruktúra bővítéséhez. És ez sem mindegy természetesen, hogy egy adott ország gazdaságban milyen százalékban működtetik mondjuk iszlám vagy muszlim hátterű vallásjogászok által ellenőrző befektetők.
Tehát jól értem, hogy így lélekszámukhoz képest sokkal nagyobb arányban tudják a gazdaságot iszlamizálni, de ez visszahat a társadalomra, vagy miért baj ez nekünk, nyugati, keresztény, gyökerű társadalomnak?
Mielőtt még erre válaszolunk, egy harmadik ágat is behozok, ez meg az öltözködés, a divatipar, ugye ez a nőket nagyon foglalkoztatja, és azért azt is látjuk, hogy a nyugati trendek a női öltözkedés tekintve, hát már mondjuk kevés ruhadarab marad a nőn, főleg nyári időben. Na most az, hogy ez elkezdi zavarni azért a, mondjuk így sokfajta zaklatásra és kellemetlenségre is adott okot és lehetőséget, meg egyáltalán nem minden nő kedveli ezt a stílust. Erre a muszlim divattervezők kialakítottak egy úgynevezett szolid divat trendet, amelyet úgy próbálnak alakítani, hogy a nem muszlim nők számára is vonzó legyen. Tehát, hogy elegáns legyen, praktikus legyen, de az egész testet eltakarja, és ők ezzel kifejezetten nem csak a muszlim, hanem a nem muszlim nőket is megcélozzák, és azt mondják, hogy itt megint az iszlám hoz be választ egy problémára, és az iszlám adja vissza a nőknek a méltóságát. Tehát itt, amiről szó van, az az, hogy azt látjuk, hogy amilyen területeken a nyugati kultúra vagy túl kapzsi, tehát nagyobb profitot akar, több pénzt akar befektetésekre, több hasznot akar, vagy pedig gondolatrendszerében, hitében, identitásában meggyengül, oda az iszlám szépen belép. És teszi mindezt nem erőszakosan, hanem a nyugati döntéshozóknak a bátorításával, támogatásával. Tehát átadjuk a helyünket egy másik civilizációnak, egy másik kultúrának. Az, hogy ez a civilizáció úgy egyébként milyen, hogy ugye általában a nagyon alkalmazkodó képes, hiszen az iszlám dinamikájában, ugye terjeszkedésében a korai időktől kezdve megvolt az, hogy ahova mentek ott az ottani szokásokat, jogot, körülményeket iszlamizálták tulajdonképpen, olyan értelemben, hogy elfogadták őket, de valahogy becsomagolták iszlám köntösbe, tehát tulajdonképpen ugyanazt éljük most meg, de azt is látjuk, hogy alapvetően a már meglévő forrásoknak úgynevezett juttatás gazdaságok, amelyeket ma látunk az öbölben, tehát hogy ásványkincseknek a kiaknázásán, tehát valahonnan kívülről jön a pénz, nem termelésből származik a pénz. Ráülnek valamire, iszlamizálják, az iszlámot tüntetik föl olyannak, mint ami képes ezeket a rendszereket felvirágoztatni, tehát ez a dinamika, viszont azt látjuk, hogy amikor a források kimerülnek, kiürülnek, akkor nincs hova lépni. Tehát ők maguk nem vesznek részt termelőként ebben a történetben, hanem mondjuk így az újracsomagolásban és átcímkézésben, ami mind az iszlámnak a felsőbbrendűségét, progresszív jellegét hivatott, és az, hogy természetesen az emberiség számára a jövő útja, ezt hivatott szolgálni és megjeleníteni.
Nagyon ügyes taktika ez tulajdonképpen, de miért baj ez Nyugat-Európának, a keresztény gyökerű Európának? Milyen következménye lesz ennek hosszú távon Európára nézve? Tehát a gazdasági térhódítással együtt jön a társadalmi jogi térhódítás is apránként, és akkor teljesen iszlamizálódik a civilizációnk? Ez várható?
Ez lehet így is tekinteni, tehát hogy ennek van egy realitás, hogy ez egyre komolyabb kihívást fog jelenteni. Én azt mondom, hogy, és ez az én személyes hozzáállásom, és itt politikai jóslatokban nem bocsátkozom, hogy történészként is, meg orientalistaként az iszlám mindig is tükröt tartott a keresztény civilizáció elé. Olyan dolgokat jelenített meg, amelyek miatt a kereszténységnek önmagára kellett reflektálnia. És én azt gondolom, hogy ez most is egy ilyen helyzet. Tehát nagyon el kellene gondolkodnunk azon, hogy a keresztényeknek milyen előforrásaik vannak, hogy tudnak megújulni, hogy tudnak jelen lenni a társadalomban, a politikában, a közéletben, a művészetekben, mit jelent a család. Tehát egy sor olyan kérdést támaszt, amire azt gondolom, hogy mi elkényelmesedtünk, és úgy gondoljuk, hogy vagy kultúrkeresztény válaszokat adunk, vagy teljesen szekuláris válaszokat adunk. Tehát én ezt egy lehetőségnek is fel tudom fogni. Az isteni tervben benne van az, hogy a kereszténységtől azt várja, hogy erre válaszokat keressen és adjon önmagának, a világnak, a muszlimoknak, bárkinek. Tehát ez az egész migráció a kulturális kihívásaival, hanyatlásával együtt, ez európai felelősség. Tehát mi nem vagyunk tehetetlenek, nem vagyunk eszköztelenek, valamit illene tenni az ügyben, és akkor onnantól kezdve majd lehet mérlegelni, hogy milyen kifutásra lesz, hogy milyen esélyeink vannak. Egyelőre mi vagyunk többségben, tehát azért mondjuk egy 8%-os muszlim népesség Európában, és akkor ott van 92%, akik nem muszlimok. És annak a 92%-nak mondjuk legalább 30% úgy gondolom, hogy valamilyen kötődés mutat a kereszténységhez. Tehát ott van 8%, meg ott van mondjuk 30%. Akkor miért megyünk ebbe az irányba? Itt kimúlnak a dolgok. És én azt gondolom, hogy itt a közvéleménynek is, az értelmiségnek nagyon nagy szerepe van ebben. Tehát itt nem kellene feltétlenül feltett kézzel kihátrálni, hanem az eszközeink megvannak rá. Itt van a vallásunk, itt van a kereszténység, itt van minden, ami tulajdonképpen le kellene fújni róla a port, és újra gondolni azt, hogy hogyan lehet helytállni ebben a helyzetben.
Kedves hallgatóink, külpolitikai félóránkban a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány migrációs és közel-kelet szakértője, Spejdül Bianka volt a vendégem. A téma iránt bővebben érdeklődők kézbe vehetik Spejdül Bianka kötetét a Századvég kiadó gondozásában, amelynek címe A migráció kockázatai. Munkatársaim Molnár Dénes hangmester és Lacó Zoltán Vince zenei szerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztőt, Posgai Nórát hallották.
Thank you.